meghatározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hivatást tisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Buda Péter, hogyha majd segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen átért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyházmegye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan az származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és na itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a lutheri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek, ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott, és akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat, nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai Bíró Mátyás is, és a működésének a területe az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltálok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdelt, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció nem.
Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágia halált írtak elő számukra. Ezeket a törvényeket persze nem tartotta be komolyan senki. Közben ugye új királyok kerültek hatalomra, hiszen ez még II. Lajos király idejében történt, de hivatalosan a protestantizmusnak a terjesztése az nem lenne szabad. Tehát ő, mint püspök, éppen ezért szépen elfogadja őt, és Lipótvárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargást támadt, tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsa jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, hát a törvényileg.
Igen, mert hogy most tulajdonképpen a lutari tanokat, azt most a katolikus egyház, mint egyfajta eretnekség úgy kezeli, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
Igen, az egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt, hiszen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll, tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
Hanem mert szép,
mert hogy a nagyszülők, vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon-nagyon kicsi.
De én erre tudok ellen példát is mondani, hogyha Péter, hogyha megengedett.
Nyilvánvaló.
Tehát, hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javíts ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az egyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
Jó, de
ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehet itt a vallási meggyőződés, nem?
De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába, amiről mi ugye az egyháztörténelmi sorozatunkban elég sok adáson keresztül foglalkoztunk, de hogy végül is most a 21. században köszöni szépen azért a két egyház békésen megfér egymás mellett.
Igen, hála Istennek. Illetve nem is kettő, hanem több, mert ugye protestantizmusról beszélünk, akkor az ugye sok-sok ága van. Hát itt Magyarországon ugye a református, vagy kálvinista, illetve a luteránus, vagy evangélikus egyház az, ami még a katolikus egyház mellett fontos. Persze úgy, hogy a katolikus egyházban is tudjuk, hogy van ugye a keleti rítusú görög katolikus.
Igen. Na jó, tehát de mi most egyelőre még ott vagyunk a 16. században, amikor hát azért...
Ba igen, hogy ezek a tanítók végülis börtönbe vetették őket, de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapot az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyház megyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.
Volt-e a szalaházi egri püspöksége alatt még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az egri egyházmegyébe volt-e még valakivel így probléma?
Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk Egri egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban...
Igen, bár mondjuk Szikszó az.
Szikszó
igen.
Is.
És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám, a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
De már nem Szalaházi idején.
Nem, már nem az ő idejében, az még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Szalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul íródtak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
Még Bártfáról említsünk egy esetet, és szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a hucitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni, vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
Neki nagyon nehéz volt. Mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá, mármint Ferdinánd király, bocsánat, tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
Ő hozzá volt hű.
Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így ez egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen. Másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás végig élvezett az uralkodása alatt, tehát jó, persze veszekedések közepette, de a Szentszék mindig komoly anyagi eszközökkel támogatta Magyarországot a török elleni küzdelemben.
Na de melyik pártnak legyen igaza?
Na így van, és azért van az, hogy itt igazából mind a kettőnek van logikája, mind a kettőnek.
Csak azt kell nézni, vagy hát most amennyire lehet nézni, hogy itt a jelen esetben tényleg melyikkel vagyunk jobban kisegítve, azzal a nemzeti királlyal, aki valóban a mi érdekeinket nézi, vagy azzal a most jelen esetben ugye Habsburg királlyal, aki viszont egyetemesebben gondolkodva ugye egy európai szinten tud minket képviselni.
Ne felejtsük el, hogy a bátya a német-római császár.
Hát hogyne, igen. És akkor most kivel járunk jobban, mert egyelőre még mindig két királyról beszélünk, tehát hogy ezt
és majd... És az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább az szerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak, pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal. Tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
Hogyne. Meg hát pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Hát ez az, hogyha a házon belül, illetve igen, az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt a éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye itt mondjuk az Egri Egyházmegye nem török fennhatóság alatt volt, meg nem is lesz.
Egy kicsit.
Egy kicsit azért beleszól?
Nem,
hát adózás miatt.
Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
Igen.
Így van. És éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barát politikát folytatnak.
Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
Értem.
És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
Igen. Igen.
Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolt a szultánnak, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultánnak.
Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban a német-római császárság, 5. Károllyal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
Hát a török.
Igen, de azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
Török vazalussá válik.
Vazalussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban. hogy egy báb királyt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe kőszeg, nem lesz közbe szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Úgy hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
Keresztény ember.
Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap a tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok.
Hithű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is. A püspökei, akiket ő kinevez, azok számára mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg. Tehát nem teljesülnek ezek
mert,
a kívánságok.
Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok. Meg...
Mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, no akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg.
Thank you.
bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, illetve 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, no de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
Nem csak az, hanem az, hogy egyáltalán, illetve, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények,
igen,
között.
Az is idő.
Hát épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, ezért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt, egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspök hiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, ugye Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve hát a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt, ő tulajdonképpen a velencei dózsénak, vagy a velencei köztársaságnak a diplomatájaként indul a pályafutása, és ő lesz az egyik fő kapcsolattartó Konstantinápollyal. Tehát ő Konstantinápolyban velencei követ, de most ha követről beszélünk, ez abban a korban azt is jelenti, hogy kém. Jó? De ugyanez fordítva is úgy tűnik, hogy ő rájött arra, hogy az információ az pénz. Tehát ő, amit a szultáni udvarba összegyűjtött információkat, azokat ő eladja. tehát ő tulajdonképpen saját zsebre dolgozik, és akkor így a törökkel együtt érkezik meg tulajdonképpen Magyarországra is, ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. De ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság ugye is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerül ő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható emberre lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye
püspökei. Mert őket csak Szapolyai választja.
Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy Ágoston rendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Museót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.
A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.